Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen megint pluszpénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több mint lehetetlen, ez már abszurd, írta a kormányfő. A kis moduláris erőművekről tárgyal ma a parlament. Ezek újszerű és innovatív műszaki megoldásokat is alkalmazó, jellemzően újfejlesztésű vagy a már ismert technológiák legfejlettebb megoldásaira építő kis atomerőművek halmazát jelölik. A határozati javaslatban az országgyűlés felkérne a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet ezer reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében. Megvitatják a képviselők a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló, valamint a közlekedési tárgyú törvények módosítását is. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott a béke megállapodásról, mondván úgy érzik, ha az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban nem így volt szerinte. A titkos megállapodás állítólag Ukrajna békéjére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Törökországba utazott ma az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodymyr Zelenszkij a Telegramon bejelentette, a hadifoglyok cseréjére törekszik. Moszkva nem küldött képviselőket, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét, reagált Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője. Dmitrij Medvegyevvel, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott a Mi Hazánk elnöke. Torockai László Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az azóta sem valósult meg. Ukrajna legfelsőbb korrupcióellenes bírósága elrendelte Olekszij Csernisov volt miniszterelnök helyettes és egykori közösségi és területfejlesztési miniszter, a Naftoha az ukrán állami gázipari cég volt vezetőjének őrizetbe vételét. Ez a korrupciós botránnyal összefüggésben történt meg, ő maga abszurdnak nevezte a vádakat. A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gázimportját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál oda, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány szerint. Olekszij Anton elemző az Inforádióban arról beszélt, a helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházáson. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. A 85 milliárd forintos keretösszegű Gigabit Magyarország programban lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. Az irányító hatóság döntése alapján 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben. Az alapvető cél, hogy minden háztartásba eljutassa a nagysebességű korszerű internetet. Az országgyűlés tegnap elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás állalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos csomag az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis és középi vállalatokat egyaránt érinti, valamint a nagy vállalatokat is, adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazta az országgyűlés a műhús általános betiltásáról szóló törvényt. A tilalom az állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között az élőszervezeten kívül izolált vagy előállított termékekre vonatkozik. Nagy István agrárminiszter úgy indokolt, a műhús fogyasztása egészségügyi kockázatokat hordozhat. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt maradt a szél. Ha a csúcson mérséklet 5-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómia sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kúnyaiha vagyok. A méz az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású finomságok egyike. Magában fogyasztva vagy teába csorgatva a leghatásosabb, de desszertjeinket is édesíthetjük vele, hiszen a méz könnyebben emészthető a háztartási cukornál is. Mézes kalács, mézes krémes vagy puszedli, számtalan finomság alapja a méz. Többek között ezeknek az elkészítését osztja most meg velünk Süye Károlyné, Klárika néni.
Többféle fűszert alkalmazunk a mézes kalácsok sütésénél, de kettő az biztos, hogy ki nem maradhat belőle. Egyik a méz, a másik a fahéj. És mind a kettőnek gyógyhatása is van, nem is kevés, a méznek is és a fahéjnak is. Azok a háziasszonyok, akik előre szeretnek dolgozni, már most elkezdhetik a mézes kalácsütését, mert a mézes is azt mondják, hogy annál finomabb, minél tovább áll, meg semmi baja nem lesz addig, főleg, hogyha valaki díszíteni is szeretné, mert arra azért időt kell szakítani, vagy pedig egyéb dolgokat is készíthetünk a mézesből, hát aki nagyon ügyes, akár betlehemet is készíthet mézesből. Én, amit szoktam, mézes kalácsházikót és mézes csillagokból egymásra építve fenyőfát, ezt a családom minden tagjának el szoktam készíteni, és ezt tesszük az ünnepi asztalra, illetve a tányéra, és vacsora előtt vagy ebéd előtt meggyújtom az egy-egy kis gyertyácskát, torta gyertyát teszek a tetejére, és akkor olyan gyönyörű, mikor 14 vagy 15 szál gyertya ég az asztalon, és hát a szépen díszített karácsonyfa díszeket pedig üvegekbe raktuk, és ráírtuk, hogy a szeretet ajándéka, és egy szép karácsonyi anyaggal bevontuk, aranyszallaggal átkötöttük, akik nekem sokat segítettek, vagy akinek kedveskedni szeretnék, ebből most megfogok egy üveggel, és viszem, és odadom. Ezt érdemes, hogyha az ember nem túl sok pénzzel rendelkezik, akkor, és mégis szeretne ajándékozni, akkor csak a munkát kell belefektetni, mert hát mondjuk a mézes kalács is valamennyibe kerül, de azért még nem a nagyon drága sütemények közé tartozik, főleg, hogyha az embernek méze is van otthon, de ha vesszük a mézet, akkor is most elég sok áruházlánc akciózza is a mézet, de hát a piacon is lehet, és nem a legdrágább akácmézet kell a mézeshez használni, hanem jó a vegyes virágméz, vagy én most például napraforgó mézből készítettem, ami körülbelül árva ott van, mint a vegyes virágú méz. Most ugyanígy nagyon sokféle fűszer keverék is megjelenik az üzletekben, meg egyenként is. Először el szeretném mondani, hogy milyen fűszereket használunk, és hát azt is mondhatjuk, hogy egy illatos, ez betölti, amikor sül is, fantasztikus illata van, de hogyha tároljuk a szobába, akkor is belépünk egy zárt ajtón, akkor mindjárt érezni lehet a csodálatos illatot. Elsősorban a fahéj, aminek különlegesen finom illata van, a szerecsendió, a koriander, a gyömbér, édeskömény, szegfűszeg, szegfűbors, ánis, csillagánis, a bors és a kardamom a fűszerei ennek. Most egy ilyen fűszerkeverékben, amit az üzletben lehet kapni, ebből mindből van egy kevés. Én ezt is szoktam használni, de mindig még fahéjat pluszba teszek hozzá, és szegfűborsot is. Sőt, még vannak receptek, amihez citromhéjat is ír, illetve citromlevet, mert ha szódabikarbónával készül, mert nagyon sok mézes készül szódabikarbónával, akkor hatásosabb, hogyha a szódabikarbonára rácsöpögtetjük a citromlevet, és akkor már is pezseg, tehát beindul az a folyamat, ami majd felfújja a tésztát. Tehát fontos ezeket beszerezni, érdemes nézni az akciókat is most, és úgy elkészíteni a mézest. Én most először azt a mézest fogom elmondani, ami nekem már évek óta nagyon jó bevált, majd kétszer is elmondom a receptjét, mert ezt előtte be kell gyúrni 1-2 nappal. Tehát, hogyha akarjuk, mondjuk hétvégén akarunk csinálni, akkor már érdemes csütörtökön vagy pénteken begyúrni, és akkor állni, hagyni, de nem hűtőszekrényben, mert akkor nagyon megdermedten át a hideg kamrába, tehát hideg helyre kell azért tenni, mert tojás is van benne. És akkor utána 2 vagy 3 cipóra vesszük, átgyúrjuk a meleg kezünkkel, ahogy átgyúrtuk, akkor újra ugyanolyan állagúvá válik, mint amikor először meggyúrtuk, és akkor utána lehet nyújtani. Tehát ez a mézes, nincs különösebb neve, én Takács Irénkétől, egy kuncsorbai festőnőtől kaptam ezt már sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy már nagyon meg van barnulva a receptje, vagy a papír. Tehát ez 1 kiló lisztet számítunk, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 jó evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, és akkor ízlés szerint fahéj, szegfűszeg, és azt írja, hogy annyi méz, hogy jó gyúrható legyen. Én ezt a mézet megmértem, ez körülbelül 30 deka. Nagyon ritkán kell még hozzáadni, ha még mindig nem gyúródott össze, akkor azt kell hozzárakni még mézet. Tehát úgy szoktam, hogy a 4 tojást, a cukrot, a zsírt, ezeket jól habosra kikeverem a robotgéppel, a legvégén hozzáadom a mézet, és akkor utána rászitálom a lisztet, a lisztre pedig rárakom a 2 kávéskanálnyi szódabikarbonát, és akkor erre csepegtetem a citromlevet. A citromlevet mindig szűrőn keresztül csepegtessük, hogy ne kerüljön bele mag, mert utána ezt nehéz kihalászni. És jól összegyúrjuk, és a folpakba becsavarom, tálba visszarakom, és akkor letakarom az egészet még, és hűvös helyen 1-2 napig, de néha még 3 napig is elég, tehát hogyha nincs időn kisütni ezt egyszerre, akkor érdemes még, tehát harmadnap is lehet vele dolgozni. Amikor dolgozunk vele, akkor kisúnyi vastagságúra nyújtjuk. Na most Irénke azt javasolta, hogy nem kell a tetejét bekenni semmivel, hát ha nem akarjuk díszíteni, akkor tényleg nem fontos bekenni, és mindenféle karácsonyi formával szaggatjuk. Most újabban lehet kapni olyan karácsonyfa kiszúrót, ami egy levélben van 6-8 féle, és a nyújtófával kétszer, tehát rátesszük a kinyújtott tésztára, és nyújtófával 2-3 át kell rajta menni elég erősen, és akkor kinyomja a kis formákat, hát ebben van mikulás, szívecske, csizma, bot, karácsonyfa, akkor szarvas, hát nem is tudom még mi minden, gomba is van benne, igen, akkor csizmácska, sokféle, de ezen felül nekem is van karácsonyi kiszúróm, karácsonyfa, szívecske, különböző csillagok, lehetett most venni ilyen csillagszettet is, ami ahhoz a karácsonyfához, ez 6 csillagból áll, és a közéjén szoktam mindig egy-egy kis korongot is kiszúrni, és amikor állítom össze, akkor minden csillagra teszek egy korongot a tojás habjával, és akkor úgy díszítem. Nagyon mutatós, és akkor egy olyan 180 fokos sütőbe 5-6 percig sütjük, vigyázunk rá, hogy ne égjen meg, de az se jó, ha puhán vesszük ki, mert akkor a közepe nem sül meg. Tehát azért óvatosan kell a sütésnél bánni vele. Nagyon kiadós, tehát 1 kilóból tudunk csinálni mondjuk egy házikót, 2-3 csillagot, meg aprót is egy jó néhány üvegre valót, ha üvegbe akarjuk tenni. Én most erre a kiállításra 2 kilóból csináltam, és már az előbb elmondtam a mennyiséget, hogy lett 4 házikó, 17 csillagból fenyőfa, és 9 üvegbe lett, meg még egy kínáló tárba is apró. tehát elég kiadós.
Bőséges mennyiség.
Igen, úgyhogy most csak 1 kiló lisztből fogok a családnak csinálni, mert már aprók azok nincsenek. Ezt minden éppen meg szoktam sütni, és tényleg ahova, bárhová vittem, mindig nagyon jó volt. Na most, amikor díszítettük ezt a mézes kalács házikót is, hát én akkor úgy csináltam csak, ahogy mondták, hogy egy tojás fehérjéhez 10 deka cukor kell. Na most a házhoz mindenképpen legalább 15 deka, de még a 20 deka porcukrot is elbírja az egy tojás fehérje, és akkor ezzel jól összetudjuk állítani is. Arra vigyázunk, mikor a házikót készít, ha a házikót készítünk, hogy jó éles késsel, vagy én a pizzavágóval szoktam ezelőtt, most pedig tapétavágó késsel, mert az vékony a pengéje, nagyon éles, most azzal vágtam, de még így is előfordul, hogy egy kicsit szabálytalan lesz. Az alapot mindig nagyobbra nyújtjuk, mint maga a háznak az alapja, hogy arra szépen rá tudjuk helyezni. Most a díszítésnél például lehet terülőmázzat is készíteni, ez pedig úgy, hogy mindig a sok cukorral készült mázból elveszünk egy keveset, azzal körbeírjuk, amit akarunk bevonni, és a terülőmázba néhány csepp langyos vizet kell tenni, azzal felhígítjuk, azt egy másik zacskóba rakjuk, és akkor a már a kontúrral megrajzolt formába szépen bele, ezzel a zacskóval belevisszük a terülőmázt is, amiben csöpögtethetünk egy harmadik zacskóból, amiben teszünk mondjuk kakaót, vagy más színes mázat, becsöpögtetünk néhányat, és tűvel kihúzzuk, és olyan lesz, mint egy virág, hogyha úgy rakjuk. Vagy pedig a vízszintesen húzunk bele egy sötétebb, vagy egy más színű csíkot a fehér mázba, és akkor leföl húzzuk a tűt, akkor olyan lesz, mint a isler torta. Tehát ez, amit szoktam minden évbe sütni. Szoktam mézes csókot is. Ez is egy jó bevált recept. Hát ezt szerencsére nem kell olyan sokáig pihentetni. Hát ehhez kell 20 deka házi zsír. Bocsánat, az előbb ígértem, hogy még egyszer megismétlem a hozzávalókat, úgyhogy a előző mézesnek a hozzávalói, tehát 1 kiló liszt, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 tojásnyi vagy 2 evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, mézes kalás fűszerkeverék, és még fahéj, szegfűszeg, ami még jöhet hozzá, és egy olyan citromnak a leve, amit rácsepegtetünk a szódabikarbónára. A mézes puszedli, vagy mézes csóknak is mondjuk ezt a mézeset, ennek a hozzávalói pedig 20 deka zsír, 20 deka porcukor, 20 deka méz, 5 tojás sárgája, vagy a fehérje is kell. Ezeket habosra keverjük, akkor teszünk bele citromhéjat, fahéjat, szegfűszege, és egy kávéskanál szódabikarbónát. Erre rá ugyanúgy érvényes a citromlé, és ehhez 70 deka liszt szükséges. Ezeket összegyúrjuk, 1 órát pihentetjük, és kis gömböket formálunk belőle, tepsibe rakjuk és sütjük. Na most én a kis gömböket úgy szoktam, hogy rudat sodrok belőle, és akkor olyan 1 centis vagy 1,5 centis kis darabokra, tehát körülbelül olyan vastagságú rudat, mint a hüvelykújam, és akkor olyan 1,5 centire vágom ezeket, és abból nagyjából egyforma gömböcske lesz, összegömbölgetem. Ezt akkor szeretem sütni, ha ott vannak az unokák, mert akkor ezt a gömbölygetést ők vállalják át, és ügyesen csinálják, mintha homokozóba játszanának, majdnem úgy élvezik a dolgot. És akkor egy kicsit távol rakjuk egymástól, mert eléggé megnő ez, és ha meghűlt a tészta, akkor hát én a 5 tojás fehérjét hozzá szoktam tenni, tehát 5 tojás fehérje, 40 dek a cukorra, jó kemény habbá verjük, ehhez is adunk citromlevet, én ezt gőzk felett szoktam verni, és amikor már a tészta úgy majdnem mint kihűlt, vagy megsült és kihűlt, akkor a tálba, amiben felvertem, abba rakok egy jó nagy marékkal, az fakanállal összekeverem, és akkor egyenként sütőpapírra szedem, és hagyom, hogy megszáradjon, ennek az alján is lesz máz, meg a tetején is. Na most ugyanezeket a gömböket lehet hagyni natúr is, főleg ott, ahol kisgyerek van, és nem fontos, hogy még több cukrot egyen, azt semmiképpen sem ártjuk bele, de tehetünk rá csokoládét is, akkor mindenképpen sütőrácsra rakjuk, hogy le tudjon csurogni, az alá meg tegyünk egy tepsit, illetve sütőpapírt, mert akkor azt még egyszer felhasználhatjuk, ami lecsurog, vagy pedig lehet venni ezt a csak meleg vízbe beállított zacskóba a csokoládé díszítőt, és akkor azzal pedig így húzogatjuk, azt is szintén sütőrácson érdemes megcsinálni, és akkor keresztbe kasul húzzuk rajta a csokoládé kis csöppeket, és ezzel is nagyon dekoratív, és ha már egyből van 3 félénk, gyönyörűen lehet tálalni, hogy fehér natúr és csokoládés szín, és ez is nagyon sokáig eláll, és puha. A zsírtól puhák, a mézesek, ezt azért már megtapasztaltam, hogy azok puhábbak, amiben zsírt rakunk, nem margarint, vagy egyéb, és főleg házi zsírt rakjunk bele. Vannak olyanok, akik az ilyen apró süteményekkel nem szeretnek bíbelődni, de mégis a karácsonyhoz annyira hozzátartozik a mézes, akkor érdemes, van 2 jó tepsis mézes receptem, például a mézes krémes és a mézes zserbó. Azzal nincs annyi, nem kell annyi időt rászánni, mert azért ott is oda kell figyelni, hogy jó legyen, és ugye a mézes kalácsot, mikor kinyújtjuk, ha gyenge a tésztája, akkor az ugye könnyen oda ragad a táblára, tehát úgy kell vele bánni, hogy és mindenképpen a mézes, tehát ezeket a mézes lapokat sohasem a tepsi belsejébe sütjük, hanem megfordítjuk a tepsit és a hátoldalán. Mert ugyanazon kell sütni, tehát egy méretben, nem az, hogy van 3 vagy 4 féle méretű tepsim, és majd egyiket ezen, hanem egyformát, és hagyni kell egy picit kihűlni, mert ha forrón tesszük rá, akkor az se jó, mert oda ragad, és akkor már oda az az egy lap. Tehát most ismerhetném a mézes krémesnek a receptjét. Hát ehhez nem kell azért olyan sok tojás. 1 tojás kell hozzá, 15 deka porcukor, 3 evőkanál tej, 2 kanál méz, 4 deka zsír. Ezt kikeverjük. Adunk hozzá 45 deka lisztet, 1 kávéskanál szódabikarbonát, amire szintén nyomjunk citromlevet, és jól kidolgozzuk. Ebből 3 cipót formálunk, majd jól kinyújtva 3 lapot sütjük. Azzal a módszerrel, amit az imént említettem, hogy a tepsinek a hátulján. A töltelékhez, tehát mikor kisült a 3 cipó, akkor megtöltjük, ez lesz a mézes krémes, a töltelékhez 1 fél liter tej, 1 vaníliás cukor, 6 evőkanál lisztel sűrű krémet főzünk, amit úgy készítünk, hogy összekeverjük a lisztet a vaníliás cukorral, és csak apránként adjuk hozzá a tejet, és a habverővel folyamatosan keverjük, nehogy csomós legyen, mert akkor az, ha úgy fő meg, az nem jó. Ha mégis nem tudtuk simára keverni, akkor érdemes szűrőn átengedni, hogy sima legyen, és állandó keveréssel kezdjük el főzni, akkor beleteszünk közben 17 deka cukrot, 20 deka vajat és 1 citromreszelt héját, és ezzel a krémmel töltjük meg a lapokat. A tetejére készíthetünk csokoládémászt is, vagy pedig csak így behúzogatjuk csokoládéval, de ha porcukorral szórjuk meg, az is jó. Ebben az időszakban, de máskor is megkiadós a mézes zserbó. A hozzávalókat mondom, 50 deka liszt, 4 evőkanál tejföl, 4 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 16 deka porcukor, 6 deka zsír, ezt összegyúrjuk. 5 lapot sütünk belőle, szintén azzal a módszerrel, hogy a hátoldalán a tepsinek, a töltelékhez pedig 3 tojás sárgája, 3 evőkanál cukrot habosra kikeverünk, 6 deci tejet, 3 evőkanál liszttel és vaníliás cukorral összefőzzük, ugyanúgy, mint az előbb, ahogy amit mondtam, csak ott ugye több a liszt mennyiség. Ha kihűlt, hozzákeverjük a 25 deka vajat, 20 deka porcukrot, és 3 kanál rumot, és ezt hozzárakjuk a krémhez, ezzel töltjük meg a lapokat. Ennek a tetejére mindenképpen csokoládémász kell, tehát készíthetünk magunk is mázat, vagy pedig étcsokoládéból, vagy főzőcsokoládéból készíthetünk rá. Ha magunk készítjük, akkor 2 evőkanál kakaó, amit szitáljunk át, 2 evőkanál víz, 3 evőkanál cukrot összefőzzük, és amikor megfőtt, akkor teszünk bele egy kis vajat, és ezzel vonjuk be a zserbót. Ez egy picit talán ikrásabbnak néz ki a teteje, mint hogyha a csokoládét olvasztunk meg gőz felett, ahhoz pedig mi úgy szoktuk, hogy legalább 2 evőkanál olvasztott zsírt keverünk, de házi zsírt, és akkor az a gyönyörű fényes lesz, és úgy terítjük rá a zserbóra. Tehát érdemes ezt is sütni, ha valaki nem akar apró mézes kalácsokkal bíbelődni, és már is megvan a hangulata a mézesnek a karácsonyra.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a mézes süteményekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk a Sárospataki Bazilikát, ahonnan Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén az őszi Szent Erzsébet napok keretében tartott szentmisét közvetítjük, mely során Poncsák Ferencet állandó diakónussá szenteli Ternyák Csaba egriesek. A szentmisén közreműködik a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola kórusa, valamint az egyházközség kántora Fedorcsák Katalin. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Excellenciás és főtisztelendő érsekatya, az egyházközség nevében nagy szeretettel köszöntöm a Sárospataki Bazilikában. Egy különleges ünnepre gyűltünk össze a mai napon, itt a vártemplom falai között, amelynek különlegességét elsősorban Szent Erzsébet személye és ünnepe hordozza, valamint egyházközségünk számára is nagy ünnep a mai nap, hiszen közösségünk tagját, akolitusát, imádsága és készföltétele által az egyházi rend szentségében részesíti. A diakonusok és a diakonus szerepe az ősegyháztól kezdve egy sajátos hivatást hordoz. Néhány napja plébános atya úgy fogalmazott, hogy nem egy pappótlék, hanem egy olyan személy, akit az ige és a szeretet szolgálatára szentel föl a főpásztor. Azt hiszem, hogy keresve sem találhattunk volna alkalmasabb napot erre az ünnepre, amikor a szolgáló szeretet nagy szentjére, Szent Erzsébetre tekintünk fel, és kérjük az ő közbenjárását erre a szolgálatra. Mi, világi hívek, akik most itt vagyunk, és részesei leszünk ennek a szent cselekménynek, egy szívvel, lélekkel fogjuk kérni azt, ami a szentelésben is elhangzik, hogy az Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett Ferenc testvérünkben. Ehhez kérjük érsekatya imádságát, Isten hozta közöttünk.
Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a te lelkeddel.
Főtisztelendő paptestvérek, főtisztelendő, tisztelendő diákónusok, akolitusok, mindnyájan kedves testvéreim, nagy örömmel jöttem el, és hálásan köszönöm az üdvözlő szavakat, azért, hogy Szent Erzsébet ünnepén itt az ő városában közösen együtt ünnepeljük. Az ünnep felkészülést igényel. Úgy látom, hogy mindannyian szépen felkészültünk. Ahogy bejöttem a templomba, ahogy beléptem a városba, azt láttam, hogy minden ünnepi fényben van. Az Úristen gondoskodott arról, hogy ez a csodálatos bazilika is ma ünnepi fényben ragyogjon. Én még ilyen szépen kivilágítva soha nem láttam, most ez az első, és most látom, hogy az üvegablakaink is milyen szépen ragyognak ránk. Azért ragyognak ránk, hogy Szent Erzsébetet ünnepeljük, hogy ő érte hálát adjunk, és hogy az ő közbenjárását kérjük Ferenc testvérünkre, aki felkészült arra, hogy a mai napon a diákonátus rendjébe részesüljön, ezért ma érte imádkozunk. A Szent Mise elején tekintsünk önmagunkba, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
ami mindenható Istennek, és Istennek testvéreim, hogy sokszor és sokszor érkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással, én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz és Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek,
és az örömékesség a jó akaratú embereknek. Dicsőség téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
könyörögjünk. Istenünk, Te megadtad Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derékasszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje.
Istenem, legyen hálát! Hálát adok az Úrnak minden időben. Hálát adok az Úrnak minden időben. Minden időben áldom az Urat, dicsőítem szüntelen zengi hajkom. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szeredek és örvendezzenek. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kihajtott, és minden szorongatásából kiszabadította. És megszabadítja őt. Ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hálát adok az Úrnak minden időben. Féljétek az Úr szentjei, mert semmit sem nélkülöznek az Isten félő. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de akik az Urat keresik, nem szökölködnek.
Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből.
Szeretteim, tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek!
És az öleteddel!
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeitek, tegyétek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokkal, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szenhetik azokat, akik őket szenhetik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálánha számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szenhessétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő jóságos a hálátlanokkal és gonoszok iránt is. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. jó tömött megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnet öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
Miután elhangzott Isten igéje, kezdetét veszi a szentelési szertartás. Plébános atya szólítja majd a szentelendőt, és egyben tanúsítja a főpásztor előtt a jelölt felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. A plébános mellett éveken keresztül formálódott, és segítette a szellemi-lelki előrehaladásában. A főpásztor szavára, amellyel kiválasztja a jelöltet a szent rendre, közösen válaszoljuk majd, Istennek legyen hála.
Lépjen elő, aki a diákonussá szentelésben kíván részesülni, Pontsák Ferenc. Főtisztelendő excellenciás érsekatya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősségteljes diákónusi szolgálatra.
Méltónak tartod őt?
A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott.
Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a diákonátus rendjére.
Istennek legyen hála!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, diákonus testvérek, kedves leendő diákonusunk, polgármester úr, mindnyájan kedves testvéreim, azok is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a Szent Misénkbe, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik Sárospatak városából jöttek. Látom, hogy sokan vannak a diákjaink közül is, sok fiatal van a templomban. Nagy öröm számomra, hogy tudom azt, hogy Ajakról is, Ferenc testvér szülővárosából, szülőfalujából is sokan érkeztek, és azt is tudom, hogy vannak olyanok is, akik gyalog zarándokoltak ide, nem is egészen a szomszédból, hanem Sátoraljaújhelyről. Plébános atya, főesper, elárulom, ne haragudjál, vezetésével, aki ő maga is gyalogosan jött, több mint 200 fiatallal. Isten hozta azokat a fiatalokat, akik képesek áldozatot hozni, akik így tanulják meg, mi az zarándoklat. És én szerintem az a kegyelmi kincs, amit ők összegyűjtöttek ezen az zarándoklaton, az gazdagítja mind a két egyházközséget. Sárospatakon évente kétszer ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. Először pünköst hétfőn, amikor Szenti avatásának évfordulójára emlékezünk, majd november 19-én, amikor a kalendárium szerinti ünnepe van. A mai nap kiemelkedik a többi ünnepek sorából, hiszen a sárospataki plébánia egy állandó diákonussal gazdagodik Pontsák Ferenc személyében. A Szentlélek